Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Hétfőn kezdődik az otthon felújítási program, amely az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését támogatja Európai Uniós forrásból. A kérelmeket július 1-től lehet benyújtani az mfb.plus lakossági hálózat bankfiókjaiban. A hitel többek közt felhasználható hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, fűtésrendszerek korszerűsítésére, melegvízrendszerek felújítására, hőszivattyúk telepítésére, korszerűsítésére, melegvizes puffertartályok létesítésére. Az otthon felújítási program teljes támogatási keretösszege 108 milliárd forint, és körülbelül 20-30 ezer családi ház korszerűsítését teszi lehetővé. A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján megállapította, hogy mind a benzin, mind a gázolaj esetében csökkenteni kell az árakat. Ezért a kormány felszólítja az üzemanyagkereskedőket, hogy a családok védelme érdekében térjenek vissza a korábbi hónapok gyakorlatához, és áraikat mérsékeljék a szomszédos országok átlagára alatti szintre. Ellenkező esetben a kormány továbbra is kész beavatkozni az üzemanyagpiacon, erősítette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarországon a 95-ös benzint átlagosan 610 forintért, a dízelüzemanyagot pedig átlagosan 629 forintért lehet literenként vásárolni. A KSH adatai szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 606, a gázolajé 611 forint. Ez azt jelenti, hogy a benzin 4 forinttal, a gázolaj 18 forinttal drágább Magyarországon. A kormány álláspontja továbbra is változatlan. Elfogadhatatlan és igazságtalan, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosai, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Új pályázati felhívás jelent meg 50 milliárd forint keretösszeggel a kertészeti növényházak, hűtőházak, zöldségtárolók létrehozásának és korszerűsítésének, valamint a megtermelt zöldség és gyümölcs fogyasztói áruvá készítését szolgáló eszközök beszerzésének támogatására, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A kiírás egyebek mellett az üveg vagy fólia borítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség és gyümölcstárolók, valamint a betakarítást követő áruvákészítést szolgáló létesítmények kialakítását, felújítását, az ezekhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzését, ezen felül pedig az energetikai korszerűsítéseket is támogatja. A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 24-től lesz lehetőség. A felhívás és a hozzá kapcsolódó tájékoztató anyagok az Agrárminisztérium weboldalán a kap.gov.hu felületen találhatók. Július 9-én 16 óráig kell eltávolítani a június 9-i helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti választásokra kihelyezett plakátokat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda. A választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül, vagyis legkésőbb július 9-én 16 óráig köteles eltávolítani a választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Felhívták a figyelmet arra, a határidőt követően az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása, illetve az eltávolítás költségeinek kiszabása. Gőzerővel készül Franciaország az egy hónap múlva kezdődő olimpiai játékokra, melyet 16 nagyvárosban és a fővárosban Párizsban rendeznek július 26-a és augusztus 11-e között. A sportolók felvonulása a Szajnán, a nyitó ceremónia egy része pedig az Eiffel-torony lábánál lesz. A játékokon mintegy 200 ország és régió több mint 10 000 sportolója vesz részt, közölte az M1 híradó. Híreink végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel. Inkább csak északon, északnyugaton valószínű, néhol zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a délkeleti, majd délnyugati szél. 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand,
you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Szabó Imrét hallják.
A mi úgynevezett burgonyánk, sokféleképpen nevezzük, burgonya, krumpli, Szabolcsban kompér vagy kompéra, kolompár, kolompér, Szlovákiában a tótok és a szlovákok grujának nevezik, Erdélyben a burgonyát pityókának nevezik. Érdekes módon nem régóta ismerjük, a középkorban ismeretlen volt, éppen a diósgyőri várban, a Nagy Lajos és Mátyás király korában ez az étel nem szerepelt. Ugye tudjuk, hogy Amerikából került be a kukoricával együtt hozzánk. Szabolcsban még a mai napig is a kukoricát tengerinek becézik. És hát a kezdeti időben nem volt nagy sikere az emberek között, mert egyrészt a levelét próbálták enni, ami betegséget, mérgezést okozott, illetve a gumóját nyersen fogyasztották. Gyermekkorunkban néhány alkalommal mi is megkóstoltuk, amikor nagyapának segítettünk a krumpli ásásában nyersen fogyasztani, nem jó nyersen, főzve és sütve fogyasztható csak a burgonyás krumplis étel. A burgonyás ételek és a krumpli a elmúlt évtizedek folyamán is tulajdonképpen a szegények étele volt. Nagyapám, aki 1900-ban született, mesélte anekdotázva annak idején néhány évtizede, hogy bizony az első világháború alatt, az első világháború után, a második világháború nehéz gazdasági helyzetében, a világháború előtti időszakban, a világháború alatt és után, és hát az 50-es években is a kertben hatalmas nagy krumpli kúpokat készítettek, ezt szalmába vefették, és bizony ember és állat a burgonyát ette. Ugye, mint említettem, nyersen nem lehetett fogyasztani, ezért meg kellett főzni, a kis konyhába főzték a sparhelton, hatalmas nagy fazekakba, és úgy ette ember és állat egyaránt, és hát ez maradt meg számomra egy kedves anekdotának.
Mint ahogy azt már ön is említette, a burgonya és a krumpli nagyon sokáig a szegény emberek étele volt, de általánosságban mit mondhatunk el a krumpliról, a burgonyáról? Milyen alapanyag a burgonya?
Hát a burgonya az egyik legnépszerűbb étkezésünk, a napokban is a leggyakrabban kerül az asztalunkra, mert könnyen emészthető és könnyen elkészíthető, könnyen tárolható. Az év minden szakában hozzá tudunk jutni, és ugye kórházi emlékeim is erre utalnak. A sósvízben megfőtt krumpli tulajdonképpen a diétás étel, többször volt módom ezt kipróbálni, tehát könnyen emészthető és epe gyomorbetegek részére is elkészíthető. Na most ez az alap nyilván, és hát innen mindjárt, ha tovább lépünk, és ezt a főtt kockára vágott krumplit pirítunk egy kis hagymát olajban vagy zsírban, és ebben belevágunk apró vágott petrezselymet, ezt is megpirítjuk, és ráöntjük a főtt krumplira, már is kész van az egyik leggyakoribb köretünk, a petrezselymes krumpli. Ha a főtt krumplit átnyomjuk krumplitörővel, teszünk bele egy pici tejet, és egy pici vajat, és ezt turmixgéppel, vagy különböző keverőgéppel, vagy akár ügyesen egy fakanállal kikavarjuk, akkor már is kész a krumplipüre. Itt el szeretném mondani a krumplipüréről, hogyha teszünk vele tejfölt vagy kefírt, akkor más íze van, de hogyha jó habosra szeretnénk készíteni, akkor azt tudom mondani, hogy felfőtt forralt tejet adunk hozzá, és akkor habosabb lesz a krumplipüre állaga. Én találkoztam néhány évvel ezelőtt egy olyan szakácskönyvvel, amiben 100 híres krumpli recept volt benne. Tehát az a lényege, hogy ha már minden nap az asztalunkra kerül, legyen változatos és legyen többféle.
Ha már 100 híres krumpli receptjéről beszélünk, akkor milyen módszerekkel, milyen főzési technikákkal készíthetjük el a krumplit és a burgonyát? Hány lehetséges megoldás létezik erre?
Rendkívül sok, mint ahogy említettem, tehát főzzük, vasütjük. Ugye a legegyszerűbb dolog, gyerekek nagyon szeretik a rosseblit, az úgynevezett sült krumplit, ez olajban, zsírban készülhet. Ma már lehet kapni ilyen szeletelő nyomókat, különböző mintás formára, hogy a gyerek még jobban kedvelje, különböző recék, figurák kinyomhatók, és ugye ennek az a lényeg, hogy egyformák legyenek ezek a krumpli szeletek, tehát forró olajban, ha ezt kisütjük, akkor már is kész a kedvenc köret, főételként is, gyerekek nagyon szeretik a sült krumplit. Ugye egy nagy jó tanácsot szeretnék még mondani, nyilván azok, akik naponta főznek, azoknak nem újdonság, de ha a krumplival valamilyen célunk van, tehát nagyon szép formára akarjuk vágni, vagy ki akarjuk vágni, akkor héjában kell megfőzni. Ha nincs arra tervünk, hanem összetörjük, vagy préseljük, akkor nem fontos héjában főzni. Hát akkor néhány burgonyás étel. A szakácskönyvet említettem az előbb, mindig az a véleményem és az a tapasztalatom, hogy a kezdő háziasszonyok, ha használnak is szakácskönyvet, azért ott van körükben a nagymama, a dédnagymama, és azok a falusi asszonyok, akik egész életükben krumplis ételeket készítettek, tőlük kérdezenek meg, rendkívül sok titkot, rendkívül sok ismert, ismeretlen krumplis recepteket tudnak, úgyhogy éljenek ezzel a lehetőséggel, kérdezzék meg ezeket az idős embereket, mert nagyon finom ételeket lehet belőle csinálni. Visszatérve Rosebire, Szabolcsi nagymamám Vencselőn karikára vágva sütötte meg a burgonyát, ugyanígy zsírban vagy olajban, jobban átsül, ropogósabb lesz, nagyon kedvenc csemege, és annak idején, hogyha rántott hús vagy rántott karfió került az asztalra, krumpli karikákat is, ugyanígy, mint a rántott húst, lisztbe, tojásba, prézlibe forgatva, nagyon finom, bátran ajánlom, ha karfiollal, akár patiszonnal és rántott hússal, akár csirke, akár sertés rántott hússal tálaljuk, egy nagyon szép tálat tudunk belőle készíteni, nagyon finom köretként is és egyéni ételként is. Kedvenc gyermekkori ételem volt a héjában főtt burgonyából készült, tehát ugye oda tesszük, megfőzzük héjában, a krumpli lángos. A krumpli lángos, ugye kinyomjuk a burgonyát burgonya nyomóval, lisztet tojást teszünk bele, sózzuk és meggyúrjuk, mint a palacsintát kis karikákra gyúrjuk, és hát, hogyha régen ugye ez a sparhelten, a tisztított sparhelten sült, ha valakinek a gáztűzhelyére van egy ilyen vas körplatni, akkor ott is elkészíthető, de nagyon finom, hogyha csak simán palacsinta sütőbe egy pici olajat alátéve mindkét oldalát ropogósra megsütjük, és megkenjük nagyon finom házi kacsa libazsírral vagy sertészsírral, és akkor mint a szalvétát összehajtogatjuk, tehát ez a krumpli lángos. Nagyon kedvenc gyermekkori ételem volt, nagymamáim, apai és anyai nagymamáim készítették szilvás gombócot a nudlival. Ugye ez is ugyanígy készül, csak a kis kockára vágott, kigyúrt tésztába teszünk szilvalekvárt, vagy fél szilvát, ugye természetesen mag nélkül, és a nudlit pedig, mint a ceruzát, olyan darabokra, 3-4 centis darabokra elvágva, forró vízbe megfőzzük, és pirított prézlit teszünk rá. Édesapám felvidéki ember lévén a nudlit úgy szerette, hogyha kifőtt, akkor úgy, ahogy volt, natúrba beleraktuk egy tepsibe, és a sütőbe ropogósra sütöttük. Ez egy nagyon régi-régi apámnak is úgy a gyermekkorának az étele volt. A főtt burgonyából készülhet még egy nagyon finom étel, a rakott burgonya. A főtt burgonyát, ha meghámozzuk, karikára vágjuk, főtt tojást karikára vágunk, és rétegesen egy énaitálba ezt beletesszük. Aki nem diétázik és nem fél a jó ízektől, akkor tehet bele füstölt kolbászt, és úgy a tetejére tejfölt teszünk, és kinek-kinek ízlése szerint reszelt sajtot vagy prézlit szórunk. Én mindig öntök ez alá egy jó másfél deci tejet is, mert akkor a rakott krumpli nem lesz száraz, hanem a állaga egy ilyen kicsit lucskosabb aromát, ízt kölcsönöz az ételnek. És akkor most nézzük a reszelt krumpliból készült ételeket. Mint említettem, édesapám felvidéki, de Szabolcsba is ugye a svábok betelepedtek, és így érdekes módon Szabolcsban és a felvidéken, tehát Kassa környékén is egyformán szerették az úgynevezett szlovák tót ételeket. Két reszelt burgonyából készült tótétel, amit nagyon szeretek, az a tocsni és a strapacska. A lereszelt burgonyát ma már, ugye ha lereszeljük, ma már lehet kapni ilyen kis műanyag daráló szerkezeteket, ez arra jó, hogy az ember nem reszeli le a kezét és a ujjait. Tehát megreszeljük a krumplit, gyorsan természetesen, mert megbarnul, lisztet és tojást keverünk hozzá, és attól függ, hogy tocsni vagy strapacska készül, a tócsniba teszünk egy kis préselt fokhagymát, borsozzuk, sózzuk, és szintén palacsinta sütőbe, mint ahogy palacsintát készítenénk, szedőkannállal beleszedjük ezt a masszát tulajdonképpen, mert ez egy massza, és ennek kell eltalálni kinek-kinek az állagát, hogy ez mennyire legyen sűrű, vagy mennyire legyen híg. Egy-két próbálkozás után ezt egy háziasszony rögtön meg fogja majd tudni, hogy és milyen állagban készítse. Tehát, amikor beletesszük a palacsinta sütőbe, amiben forró olajat teszünk, ezt kanállal ellapogatjuk, és elkészülhet kisebb vagy nagyobb. Nagymamám, emlékszem rá, ugye a 60-as évek elején, hogy olyan nagyokat készített, hogy egy lapos tányérról lelógott, és nagyon finom volt. Nagyon jó bor, korcsolya több alkalommal fogyasztottunk, és hát ez egy elég ismert szokványos étel. Különböző variációkat lehet vele tenni, lehet hozzátenni reszelt sajtot, és más íze van, különleges íze van. A strapacska, ugye mint egy szlovák tót nemzeti étel, szintén a kedvenceim közé tartozik, én a édes tehéntúróból készültet szeretem, de hát ugye a brinzás haluska az az igazi tótétel. Egyik nagynéném, édesapám öcsének felesége, egy nagyon szép nevű faluba, Tristena Prichornáde, magyarul Hernár Nádasd. Nagyon érdekes a dolog, mert az 1000 éves magyar határon belül is ez a kis falucska, Kéked mellett 1 kilométerre, mindig is tótközség volt, hasonlóképpen, mint ahogy svábközség volt, németközség volt, Hercegút, ugyanígy ez a kisközség eredeti tót volt. Hatalmas, nagy, több 6-8-10 szoknyát viselve nagyon szép népviseletük volt, és hát ugye nemzeti ételük a strapacska, sokszor volt itt módom azt az úgynevezett brinzás haluskát, tehát a jutúros strapacskát enni. Ugye, mint ahogy tudjuk, ugye a Szlovákiába készül szerintem a legfinomabb jutúró Európába, és hát ugye az a jó hasznos dolog, hogy ma már Miskolcon szinte minden áruházban, nagyobb áruházokban, boltokban lehet eredeti szlovák brinzát kapni, és csak ezzel jó. Vigyázni kell vele, mert többszöri tátrai és szlovák barangolásom alkalmával fogyasztottuk. Nehéz étel a jutúró strapacska, aki nincs hozzászokva, annak bizony vigyázva kell vele bánni, mert nehéz étel. No, az elkészítése, ugyanúgy lereszeljük a tésztát, mint a tócsinál, de nem teszünk bele fokhagymát, borsozzuk, aztán forró vízben ezt a tésztát teszünk bele, nyilván tojáslisztet, kiszaggatjuk a tésztát forró vízbe, amikor ez a tészta megfőtt följön a tetejére, akkor következik a ízesítése attól függ, hogy mivel szeretnénk fogyasztani, tehát mint említettem, van a brinzás haluska, a jutúró strapacska, édes tehintúróval készítve, illetve édes és savanyú káposztát, ha dinsztelünk, akkor édes káposztával is készülhet, és savanyú káposztával is készülhet természetesen, hogy azért ne legyen ez az étel száraz, ezért füstölt szalona kockát külön pirítunk, és ezt ráöntjük a elkészült összekavart tésztára, és nyakon önthetjük egy kicsi tejfőlel is, nagyon finom étel.
Talán kevesen gondolják, de a krumpliból készíthető pörkölt is. Hogyan?
Igen, elkészítjük a magyaros alapot, és a kockára vagy hosszúkásra vágott krumplit ezzel a magyaros alappal összefőzzük. Ha nagyon különlegeset akarunk, akkor tehetünk hozzá füstölt kolbászt, vislit, szafaládét, vagy bármilyen más kiegészítő húst. Ugye nyilvánvaló, hogy sokan mondják, régi történet ez is, nagybátyám 82 éves koráig élt, és hát amikor megkérdezték tőle a krumplis ételeket, a burgonyát szereti-e, hát miután 81-nány évig fogyasztotta, mindig az volt a válasza humorosan, hogy hát azért legjobban eladni szeretem, mert hogy ugye Szabolcs egy nagyon híres krumpli termesztő hely volt, és hát ő úgy volt ezzel, hogy inkább eladni szereti, de nyilvánvaló, hogy azért a különlegesen jól elkészült burgonyás ételeket ő is szerette. Tehát a krumpli pörköltről, ha csinálunk bármilyen húsból, egy alapot, egy pörkölt alapot, akkor én kedvenc ételem, ugye a pacal pörkölt, amikor már majdnem kész van, hosszúkásra vágott burgonyát teszek a pacalhoz, és hosszú lével így készítem el. A pince pörkölt is hasonlóképpen készül. A marha vagy a sertés pörkölthöz, amikor már éppen hogy kész van, mert a burgonyának nagyon kevés idő kell. Különösen ha apróra vágjuk a megfőzéshez, 10-15 perc alatt puhára fő, akkor ehhez hozzá keverjük, különleges jó ízt ad neki. Nagyon sokféle leves készíthető önállóan csak a burgonyával, vagy valamilyen más kiegészítőként is. Kedvenc ételem volt, szintén a felvidéken, a rántott burgonyaleves, amit lestyánnal, ez egy nagyon érdekes, a zeller és a petrezselyem keverék egy nagyon illatos fűszernövény. Ez a rántott krumplilevesnek egy nagyon különleges ízt ad, úgy kell a tetejére tenni, mint a húslevesbe a petrezselyemzöldet, és akkor kolbászkarikákat, akár füstöltet, akár nem füstölt karikákat ebbe beletenni, és a rántott burgonyaleves ettől egy különleges, kellemes ízt kap. De régi szabolcsi étel, napi étel volt a tejfeles burgonyaleves is, ami ugyanúgy készíthető, bármilyen tejfeles étel, habarással vagy rántással és tejfellel, tehát a burgonyát, ha elkészítjük egy pici ecettel, ha besavanyítjuk, egy nagyon kellemes, kímélő étel készülhet a burgonyával. Említettem, hogy a pacal pörköltöt is nagyon szeretem burgonyával, mint ahogy szeretem, és ma már egyre több étteremben divatos a tört burgonya, paprikás tört burgonya köretként. Pörkölthöz, különböző különleges ételekhez ezt köretként lehet föltállalni. Gyermekkorom kedvenc étele volt ez a paprikás krumplinak mondott étel. Összetörjük a burgonyát, a főtt burgonyát, leöntjük pirított hagymás paprikás szaftal, és hát gyermekkorunkban ezt házi friss tejjel, vagy hideg nyers tejjel, illetve cserében aludni letett aludt tejjel fogyasztottuk. Nincs nyoma már ennek a házi tejnek, tulajdonképpen bár most ma már a piacokon is egyre inkább lehet kapni házi tejet, tehát ez a bizonyos aludt tej nem azonos a boltban kapott joghurttal és kefirrel, mert rendkívül jó ízű és rendkívül finom. De ezt a paprikás krumplis köretet fogyaszthatjuk természetesen friss uborka salátával, vagy savanyú uborkával, vagy akár savanyú cecei paprikával, vagy kompóttal és befőttel is.
Régi magyar pásztorételt is készítettek a burgonyából, krumpliból. Ez az öhöm, vagy más néven a slambuc. Régi magyar étel, ahogy említettem is, büszkék vagyunk erre az ételre. Hogyan készült régen az öhöm vagy a slambuc?
Igen, valóban régi magyar pásztorétel, és a Hortobágyon ma már egyre inkább divat, illetve otthon is úgy hallom több helyen, hogy elkészítik, bográcsba készült étel. Ugye nyilvánvaló, miután több napig kint voltak a pusztába, olyan ételeket kellett készítsenek, ami elállt. Tehát a burgonya az napokig elállt, illetve a száraz tészta is napokig elállt, szalonna meg azért mindig akadt. Tehát ugye kell hozzá egy bogrács, és megpirítjuk benne a füstölt szalonnát. Amikor a szalonna megpirult, hozzáadjuk a úgynevezett tépet tésztát, házi tépet tésztát, de ha ehhez nem jutunk, akkor jó hozzá a nagy kockára vágott tészta, vagy a szabógallér is. Lényeg az, hogy nagy formájú, nagy alakú tészta legyen. A tésztát megpirítjuk ebben a zsírban, aranysárgára, barnára pirítjuk, mert ha nem pirítjuk meg, akkor elolvad a főzés közben. Amikor megpirult a tészta, karikára vágott nyers burgonyával, minél többel betakarjuk. Ha ízesíteni akarjuk, akkor kis karikára vágott hagymát is tehetünk közé, és akkor lassú tűzön elkezdjük főzni. Most a lényege a dolognak, én annak idején részese voltam személyesen is egy ilyen bemutatónak, Debrecenben egy jó barátomnak, az édesapja, aki 31 évig volt számadó juhász Debrecenben, bemutatta, hogy hogy készül ez. A lényeg az, hogy a történet innen szól, hogy nem szabad kavarni, 33-szor kell a bográcsot úgy megrángatni, hogy ez a végül is masszává alakult krumpli tészta együtt minden oldalról megpiruljon és egybeálljon. Én többször próbálkoztam, nekem még eddig igazán ilyen formában nem sikerül, nyilván azért a 35 éves gyakorlat az hiányzik hozzá. Néhányszor elkészítettük már mi is. Tulajdonképpen ez azért az öm és a slambuc azért egy kicsit hasonlít a úgynevezett krumplis tésztához, mert hogy ugye ez az alapja a dolognak. Nagyon finom étel, és ha nincs hozzá bográcsunk, és nem szabad téren akarjuk csinálni, akkor tulajdonképpen krumplis tésztát is készíthetünk. Ezt is többféleképpen el lehet készíteni, abból áll, hogy a krumplit megfőzzük sós vízben, kis vegettával, kifőzzük hozzá a tésztát, ezt a kettőt összekeverjük, és teszünk alá egy kis olajalapot, vagy pirított szalonnakockával összekeverjük, és már is kész. Nyilván a pirított hagymával teszünk egy kis paprikát. Én nagyon szeretem egyszerű ételként is, szintén szabosba, hogy a paprika hiány miatt. Gyermekkorunkban úgy ettük, hogy összetörte nagymama a főtt krumplit, és belefőzte a tésztát, és simán paprika nélkül a pirított hagymát ráöntötte. Tehát tulajdonképpen ilyen fakó színe lesz a dolognak, tehát nem paprikás, de nagyon jó ízt ad neki a hagyma. Ha valaki nem szereti a paprikát, és nem ezzel akarja készíteni, nagyon különleges. Én ezt is úgy szeretem, hogyha jó át van nyomva a krumpli, tehát nem darabos a krumpli, de lehet így is, úgy is elkészíteni.
Gasztronómiai magazinműsorunkban most három érdekes krumpliból, burgonyából készíthető recepttel szolgálunk a háziasszonyoknak. Ennek a három receptnek a neve pedig a töltött burgonya, a rablóhús nyárson, valamint a különleges krumpliköret. Nos, lássuk is, hogy hogyan készülnek ezek.
Nem hétköznapi étel, pedig nagyon egyszerű elkészíteni a töltött burgonyát. Nem igazán találkoztam vele mostanában. Néhány hete volt szerencsém, hogy megkóstoltam. Nagyon egyszerű elkészíteni. A héjában főtt burgonyát megpucoljuk. Vigyázni kell természetesen, hogy csak félig főzzük meg, mert ha túl főzzük, akkor nem lehet vele formázni. Tehát amikor félig megfőtt burgonyát megpucoljuk, levágunk egy vékony szeletet róla, és ilyen kis vályókával kiváljuk, és akkor egy ilyen kis tulajdonképpen úgy, mintha töltött karalábé is készülne, tehát a krumplival egy kis formácskákat kapunk. Készítünk hozzá sima fasírt húst, ami áll abból, hogy a darált sertéshúst megfűszerezzük, paprikázzuk, borsozzuk, pici fokhagymát is tehetünk bele, és zsemlét, illetve kenyérvéget beászhatunk, ezt hozzákeverjük a húshoz, és ezzel a masszával paprikát teszünk bele, ezzel a masszával megtöltjük a kivált kis krumplicskákat, 3-4 krumplicskát szánunk fejenként, és beletesszük egy teflon sütőbe, ráteszünk egy alufóliát, és egy óra, egy óra 20 perc alatt ez ropogósra sül, megsül a krumpliba a hús, és rendkívül jó ízt ad a dolognak, természetesen francia salátával, vagy különböző majonézes salátákkal főételként is nagyon finom, különleges ételt kapunk, savanyút, vagy befőttet gyümölcsöt is fogyaszthatunk hozzá. Nagyon kedves ételem, gyermekkoromban édesapám nagyon sokat készítette számunkra. Szintén olcsó és egyszerű étel, bár egy picit babrás, ez a rablóhús nyárson sütőben elkészítve a téli ételek közé sorolható, bár az év minden szakában elkészíthető. Szükség van hozzá természetesen ahány ilyen kis rablóhúst akarunk, hurkapálcára, a hurkapálcát meghegyezzük és a következő öt alapanyag kell hozzá, nyers karikára vágott burgonya, karikára vágott hagyma, füstölt szalona vékony szeletekre, egészen vékony szeletre, füstölt kolbász szintén vékony szeletre, és hús vékony szeletekre, ez lehet sertéshús, lehet csirkemell, lehet pulykamell, és ebben a sorrendben a fapálcikára fölhúzzuk ezeket egymás után, és egy lényeges dolog, nem szabad a sütőhöz érintkeznie, mert akkor az alja megsül, tehát olyan hosszúkára kell vágni, hogy egy teflon sütőt, amiben szintén az aljára, hogyha valami kicsepeg, teszünk egy fóliát, és ennek a tetejére rakjuk ezeket a nyársakat, de amikor ez kész van, vágunk annyi fóliát darabonként, amennyiben kétszer át tudjuk tekerni. Ekkor kerül sor a fűszerezésre, sózzuk, borsozzuk, különböző illatos fűszereket, borsikafűvet is tehetünk rá, vegetát teszünk rá. Én egy kanál házi zsírt szoktam a tetejére rá simítani, mert akkor ettől zaftosabb. Betekerjük a fóliába, és rátesszük a sütő peremére, tehát úgy, hogy ne érintkezzen, azért kell levágni a pálcikát arra a méretre, hogy megtartja két oldalt a sütő, de nem ér az aljához. Ez a lényege, mert különben megpirul. És akkor egy óra, másfél óra alatt ez csodálatosan összesül, megsül, megpirul, és amikor tálaljuk, akkor a lapos tányéron kihengergetjük. Vigyázzunk vele, mert nagyon forró a fólia, átmelegszik, hogy a másfél óra sütés után. Kihengergetjük, és akkor egy zaftos, nagyon finom, különleges ételt kapunk. Jó ismerősöm Kecskés Judit, a magyar nyelvtudományok doktora lepett meg nemrégen egy különleges krumpli körettel, én meg is kóstoltam, nagyon finom. 1 kg burgonya, 3 fej vöröshagyma, 1 csomag szeletelt bacon szalonna vagy császárszalonna, 1 kis diónyi vaj, 1 deci fehérbor, 1 csokor petrezselyem a hozzávalók. És az elkészítése sem túl bonyolult. Őszgerinc formát veszünk, és ezt alufóliával kibéleljük. Az alufóliát csíkokra vágott békonszalonnát rakunk keresztül, hogy mindkét vége mindkét oldalán kinyúljon. Vékony karikára kell fölvágni a krumplit, a hagymát, a petrezselymet egészen apróra, és ezt egy tálban összekeverni, és amikor ez megtörtént, megtöltjük ezt a szalonnával már kibélelt őzgerincformát, visszahajtogatjuk a szalonnát, a tetejére teszünk még egy-egy kis diónyi vajacskát, ráöntünk még egy deci bort, akkor visszahajtjuk a szalonnát az őzgerincformára, és fóliába betakarjuk. 50 percig sütjük a sütőbe, ropogósra sül a szalonna a burgonyával, finoman, illetve hogy meg ne süssön, kivesszük a sütőből, és tálalható, mint a őzgerinc formában készült sütemény, úgy éles késsel porciókra osztható és nagyon finom, különleges köret. Hozzá valók sokat javítanak az állagán, természetesen ha egy sült csirkecomb, vagy egy kirántott csirke, vagy bármilyen más sült hús kerül hozzá, de vegetáriánusok is, ha a szalonnát meg tudják enni, vagy azok, akik diétáznak, akkor sült sajttal, rántott sajttal, rántott karfiollal és a többével is fogyasztható.
Elhangzott riportunkban Szabó Imrével beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András ceredi plébános atya beszámolójának második részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Mindenhol vannak ilyen kis kápolnák, ez egy kis templom, csak úgy a buszból fényképeztem. Személyesen ezek tetszenek a legjobban, ilyen picik. És akkor ezekben is tartanak misét. Ugye oda van írva, hogy ki építette. Megvan ezeknek is a rendje, hogy éppen megfelelő időben jössz, akkor lehet, hogy jön egy papbácsi, pár hívő, és akkor ilyen kis több száz éves kápolnákban is tartanak misét. Ezen a város részen laktunk, ha valaki ismeri Rómát, akkor ezt tudja, hogy hol van. Ez a Rómának a déli város része. Még ott akkori világkiállításra épült ez az épület, meg ami mellette volt. Csak azért fényképeztem, mert Róma külvárosa olyan, mint a Rózsadomb. Nagyon szépen művelt kis kertek vannak, kis traktorral, meg ilyesmivel. Olyan, mintha Rózsadombon laknál, és a szomszédban meg valaki a traktorral gondozná a kerteket. Nagyon természetesen tudnak élni az olaszok. Ez a következő nap reggel, ez a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, San Paolo Fuori la Mura, nagyon szép környéken van. Eredetileg ugye a város falakon kívül épült, mert hogy ott ezen a helyen történt Szent Pál apostolnak a kivégzése. Szent Péter meg Szent Pál egy időben lettek vértanúk, a Néró császárnak a keresztény üldözés az első nagy keresztény üldözés idején, római keresztény üldözés, Krisztus után 67 lehetett ennek az időpontja, aminek a története az, hogy a Róma városa leégett, és akkor Néró császár nagy építkezésbe fogott, és a saját palotáját nagy örömmel fölépítette, miközben a rómaiak meg ott nyomorogtak lakás nélkül. Hát nem lett ettől népszerű a császár. És elterjedt a hír, hogy ő gyújtatta föl Rómát, hogy a saját őrült terveit megvalósítsa. A harag elterelése véget, hogy a császár pedig ráfogta a keresztényekre, akik az emberek nem tudták, hogy kik azok a keresztények, hogy könnyen lehetett őket bűnbakká tenni, és akkor hatalmas keresztény üldözés tört ki Róma városában. Mindenféle kegyetlen módszerekkel, amiben Néró elől járt, ölték meg válogatás nélkül időseket, fiatalokat, férfiakat, nőket, és akkor lett vértanú Szent Péter és Szent Pál. Szent Pál, ugye kard van a kezében, mert karddal fejezték le. Ez egy irgalmas kivégzési mód volt, az irgalmatlan az a keresztrefeszítés. Ugye az hosszú és kínos. Szent Pál azért végezték ki ezzel az elitebb módszerrel, tehát ez gyors és fájdalommentesebb, mert római polgár volt. Az apostolok cselekedeteiben benne van, római polgár, és hivatkozott is többször a római állampolgárságára. Nagyon sokat pereskedett, sokat vádolták őt, és a római polgársága sok mindentől megvédte őt, hogy hatóságokhoz ezért vitték őt Rómába is, hogy ott fellebbezzen a császárnál, hogy az ellene pereskedő zsidó vádlókkal szemben. Ezeket általában meg is nyerte, de hát aztán a végén a római császár fejeztette őt le. Ez a bazilika épült az ő vértanúságának a helyén. Látszik, hogy ókeresztény stílusú ez is. Bazilika előtte egy ilyen oszlopos udvar van, meg szép pálmafák. Nem teljesen eredeti az épület, mert azt hiszem, az 1800-as évek elején hatalmas tűzvész volt leégett, de úgy építették újra, hogy az eredeti ókeresztény stílusát megőrizze. Itt van ez a szép, egy oszlopos előtere. Az ókeresztény templomoknak volt ilyen előudvara, ahová nagyjából hasonló ez, mint a jeruzsálemi templomnak az udvara, ahová mindenki bejöhetett. Mert a keresztény templomban is vannak olyan részek, amik keresztény beavatásban részesültek, mehetnek csak tovább abban. Tehát van szentélye, a szentélybe nem megy be azért akárki, illetve a szentmisének is van az áldozati része, amin csak azok vehettek részt, akik ugye már meglettek keresztelve. A keresztelések azok meg itt történtek az ókeresztény időben az előtérben, illetve ott is volt egy ilyen előcsarnok, ahova hát, hogy mindenki szabadon bemehet. Ezen a bronzkapun Szent Péter, Szent Pál élete látható. Itt van, hogy Szent Péter keresztre feszítése, hogy egy fejjel lefelé feszítették keresztre, mert az volt az utolsó kívánsága, hogy őt nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, mint a mestere, ezért így fejjel lefelé feszítették őt keresztre. És ahogy Jézus megjövendőlte János evangéliumának a legvégén van, hogy hát, hogy amikor megöregszel, akkor más övesz fel téged, és oda-vissza, hová nem akarod. Ezzel jelezte neki Jézus a feltámadása után, feltámadt Jézus, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Idősebb emberek is ezt fölidézhetik maguknak, amikor itt fáj, ott fáj, ilyen bajom van, olyan bajom van. Hát igen, tehát, hogy amikor megöregszel, más övesz fel téged, oda-vissza, hová nem akarod. Igen, tehát, hogy lehet, hogy a szenvedésnek, a időskornak a keresztjére. De tehát, hogyha hűséges vagy, akkor ezzel is megdicsőíted Krisztust. Az idős Szent Péternek ez volt a végső áldozata. Ez viszont már hatalmas belülről, ennél csak a Szent Péter bazilika nagyobb. Tehát ez is a jó keresztény stílusú, amit később ugye a barokk ráépített, barokk stílusú díszítések vannak rajta, és körben pedig, erről híres ez a templom, hogy itt van az összes pápának az arcképe. Tehát azt hiszem, ha jól tudom, akkor Ferenc pápa a 266. utód a Szent Péternek. Körben lehet menni és meg lehet számolni, a főhajóban, a mellékhajóban is végig vannak sorba, hogy egyforma ilyen kerek keretben a pápák. És akkor oda van írva mindegyikükhoz a nevük, illetve az uralkodásuknak az ideje. Itt a főhajó, apszis, szintén ókeresztény mozaikok. Itt azért a tűzvész ezeket megkímélte jobban, ezt a részt. Egy kicsit hasonló stílusában az esztergomi bazilikához nekem az jutott eszembe. Az újjáépítés nagyjából akkor készült, amikor nálunk is az esztergomi bazilika épült. Ez itt Ferenc pápa a sekrestjében, de azért nem ez a fő képe mása, hogy ezt megtaláltam a templomban is. De úgy látszik, hogy az aktuális pápát is hogy elhelyezik azért itt a sekrestjében is. Itt kezdődik a pápáknak a sora, tehát itt van, hogy ugye Sanctus Petrus, Linus, Cletus, ez pedig Clemens Kelemen. Az ő neveik benne vannak a Szentmise római kánonában, amit nagyon ritkán szoktunk hallani, azért mert a papoknak sosincs idejük. Arra nincs idő, hogy rendesen megtartjuk a liturgiát úgy, hogy minden idő jusson, és akkor ezért folyton elmarad a római kánon. A Szentmisének ez a leghosszabb, legszebb, legősibb szövege, eukarisztikus imádsága, amiben föl vannak sorolva a régi vértanú római pápák, meg a római egyháznak a vértanú szentjei. Tehát ezt nevezük római kánonnak. Régen csak ezt lehetett imádkozni a Szentmiséken. Manapság ugye mindig a legrövidebb változatot választják, vagy szinte mindig, mert nincs idő, sietni kell. De hogyha van rá idő, akkor azért egy évben párszor azért jó, hogyha ezt is végzik a templomokban, és akkor meg vannak említve ezek a vértanú pápák is. Hát a apostolokra, szentekre, vértanúkra alapított egyház templom vagyunk. Ez egy kő templom, de az egyház pedig élő templom, és azért áll szilárdan, mert Krisztus az alapja, és hogy ilyen szentek vannak benne az egyház templomában, akik az életüket adták. Akkoriban, ha valaki pápa lett, akkor azt is vállalta még az első keresztény időkben, hogy nem fog természetes halállal meghalni. Innen szervezték Európának a megtérítését, a keresztény Európa szervezését. A pápaságnak az egyik óriási érdeme, hogy nem annyira politikai, mint inkább a hit terjesztés és aztán a kultúra terjesztésének az eszközével. Tehát a római birodalom nem tudta legyőzni a frankokat, a germánokat, a többi népvándorláskori népet, és Krisztus legyőzte. A térítő munkát a pápaság vezette, és szentek és vértanúk munkálták. Köztük a magyar népnek a megtérítését is. Itt van Szent Pál lefejezésének a színhelye. Itt pedig a mostani pápáink. Ugye valaki kérdezhet, hogy hány hely van még, mert akkor annyi idő van hátra a világ végéig, ugye? Akkor mindenkit megnyugtatok, tehát hogy úgy látszik, mintha már csak egy hely lenne, de nem, hanem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még 6 pápának van helye. Aztán lehet, hogyha az betelne, akkor még lehet, hogy találnának valahogy helyet neki, lehet, hogy a sekrestjében. Tehát hogy Ferenc után is azért van hely. Akkor nézzük őket sorba, tehát itt van a Ferencünk, előtte itt van 16. Benedek, itt van második János Pál pápa, előtte pedig első János Pál pápa. Ugye 1978-ban rövid ideig lehetett csak pápa, nagyon rövid ideig, második János Pál nagyon hosszú ideig, 1978-tól 2005-ig. Akkor 16. Benedek pápa ugye 2005-től volt 2013-ig, amikor ugye lemondott, és akkor megválasztották Ferenc pápát, és hát ugye nemrég hunyt el végül, már nagyon idős korban Benedek pápa. Itt vannak a 20. századi pápák, 6. Pál, 23. János Pál, ők a II. Vatikáni zsinatnak a pápái, előttük 12. Pius, ő volt a II. Világháború idején, 50-es években, meg ő volt Magyarországon még, mint nem mint pápa, hanem mint a pápai követ, a 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszuson. Előtte 11. Pius pápa, és akkor megyünk vissza, hogy a két világháború között volt, 15. Benedek első világháború, 10. Pius századforduló, 1900-as évek, 13. Leo, ez pedig a 19. század vége, 9. Pius pedig a 19. század közepe. 9. Piusztól származik a dogmatikai kihirdetése a szeplőtelen fogantatásnak, tehát hogy a Mária létének kezdetétől fogva mentes volt az áteredő bűntől, 1854, és akkor utána következett 1858-ban a Lourdes-i jelenések, ahol az asszony, aki megjelent Bernadettnek, egy kis egyszerű, alig tanult pásztor falusi leánynak, és akkor úgy mutatkozott be az asszony neki, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Tehát ez egy égi válasz volt arra, hogy a pápa 9. Pius nemrégiben meghirdette ezt dogmaként, amit az egyház korábban is azért vallott, hogy a Mária minden bűntől mentes volt. És a másik pápa pedig, aki dogmatikai kihirdetést végzett, 12. Pius, tehát ő is azt, amit az egyház már régóta vallott, Mária mennybevételét hirdette ki dogmaként. Turistaként körbenéztük Rómát, ez a Forum Románum, ez itt Constantinus Diadalíve, tehát az ókori Rómának, a császári Rómának a központja. Kicsit le kell menni egy mélyebb szintre, hogy arra a földszintre érkezzünk, ami az ókori Róma idején volt, és akkor itt a Kolosseum, Róma egyik jelképe, ami azért maradt meg ilyen jó állapotban, mert a pápák vigyáztak rá, hogy ne hordják szét teljesen a köveit, mert ugye ókeresztény vértanúságnak az emlékhelye. Rengeteg a keresztény lett itt az üldözések idején vértanú. Itt tartották a gladiátorjátékokat, meg a vadállatokkal adtak be itt látványosságokat, és akkor látványosságok szünetében, ha éppen keresztény üldözés volt, akkor pedig keresztényeket öltek különféle módokon. A nyilvános kivégzések is itt folytak, és azok is szórakoztató látványosságok voltak a nép számára. Ez egy hatalmas intézmény volt, ez a Kolosseum, és aztán pedig voltak éppen keresztény templommá lett szentelve, illetve az emléktábla, 9. Pius pápának az emléktáblája. Egy nagy kereszt van a közepén, nem tudtunk bemenni, mert rengeteg turista volt, és hát itt szokták tartani a pápának a nagypénteki keresztútját. Ezt közvetíteni szokta a tévé is. Hát akkor azon a helyen tartják a keresztutat, ahol a Rómának hogy a vértanúk vére által leginkább megszentelt földje van. Ez a diadalív pedig Titus diadalíve, amit akkor építettek, amikor a jeruzsálemi templomot lerombolták Krisztus után 70-ben, amit megjövendőlt Jézus. Bizony mondom nektek, kőköven nem marad, amit lenne rombolnának, és akkor ez beteljesedett a Krisztus után 70-ben. Az addigi világtörténelemnek talán a legnagyobb háborúja volt. Óriási pusztítás, meg gyilkolás, meg rettenet folytott Jeruzsálemben. Végén ugye fölgyújtották a jeruzsálemi templomot, az életben maradtakat pedig rabszolgának hurcolták el, és akkor elvitték a szent berendezéseit a jeruzsálemi templomnak, azt behordták Rómába, és akkor építették ezt a diadalívet. Tehát összefüggése van ennek Jeruzsálemmel, csak az az összefüggés, hogy azért áll a diadalív, mert Jeruzsálem templomban már nem áll, és utána emelték ezt a hatalmas háború után. Elindulunk akkor a belváros felé. Minden korszaknak minden emléke itt látható. Római, keresztény templomok, császárszobrok. Ez volt itt a Konstantinnak a bazilikája. A bazilika az eredetileg egy csarnokot jelentett, amit vásárcsarnoknak, meg közgyűlések tartására alkalmas rendezvénycsarnoknak használtak. Nem volt szent funkciója. És amikor Nagy Konstantin idejében a kereszténység üldözése megszűnt, és engedélyezett vallássá vált, akkor előjöhetett voltak éppen az egyház az üldözöttségből. Jó lett volna saját épület az egyháznak. Egészen addig nem léteztek nyilvános keresztény templomok. És akkor, hát mi legyen velük, elég sok keresztény volt. És akkor megkapta az egyház ezt az épületet, a bazilikát. És ez lett minden keresztény templomnak az őse, tehát ez az épület itt. 1700 éves. Látszik a falazáson, a római korból származó téglafalak, azok, hogy mind láthatóak, hogy a sajátos módon rakták a téglákat, és akkor ezt az eredetileg világi csarnokot kezdték el használni a keresztények, a római egyház templomként. Ennek a mintájára kezdték el építeni a keresztények a saját templomaikat, amelyeket mind bazilikának neveztek el, tehát a bazilika, ókeresztény bazilika stílus. De azért innen származik, ebből az épületből indult az egész. Ez itt a Forum Románum, ez pedig a szenátusnak az épülete. Nagyon kicsi épületben volt a római szenátus, ami az egész birodalmat irányította, és itt az út szélén állnak a császároknak a szobrai. Középkori, ókori, mindenféle több ezer éves vagy sok száz éves rétegek között járkál az ember. Ez itt Augustus császár, visszanézünk, ez a 1800-as évekbeli Viktor Emánuel emlékmű. Itt van Titusnak az oszlopa, erre van ráfaragva a Krisztus után 70-es zsidó háborúnak az eseményei, az egész rá van vésve, faragva. Egy hatalmas oszlop. Voltak éppen az apostolok idejéből van ez az oszlop is. Akkoriban ért véget az apostoloknak a korszaka, megtörtént az első keresztény üldözés, Péter és Pál apostolok vértanúsága. Ebből az időből maradó épületek, műalkotások ott vannak. Tehát érintheted azokat a dolgokat, amik az apostolok idejéből vannak. Ez pedig Julius Cézárnak a szobra. Egyébként, amikor Jézus azt jövendölte, hogy a végnek a jelei, hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről, akkor itt nem kell azt gondolni, hogy Jézus biztos a 2020-as éveknek a háború, tehát ami most van, biztos, hogy erről beszélt meg. Elsősorban az akkori embereknek a háborús hírek azért lehettek rendkívüliek, mert Julius Cézár ideje óta és a korai császárkorban folyamatos béke volt a római birodalomban. Cézár, aztán Augustus, aztán Tiberius császár, aztán Claudius idejében, és korábban nem tapasztalt béke, főleg, hogy azelőtt meg polgárháború volt. Úgy tűnt, hogy a római köztársaság fölbomlik. A császárság Cézár után olyan békét hozott el, ami utána Néró idejében, meg a zsidó háborúval elkezdődő háborúskodások tényleg feltűnőek voltak. Tehát, mert addig nem voltak háborúk, és a Pax Romana volt. És az emberek úgy gondolták, hogy többet nem is lesznek nagy háborúk. Ezért Jézus, amikor jövendölte, hogy a vége egyik jele, hogy hallotok harcokról, háborús hírekről, az feltűnő volt, hogy most vége annak a béke korszaknak, amiben eddig éltünk. És ezt a béke korszakot Julius Cézárral jött el, és azért volt jelentősége az egyház történetében, mert ez a császári béke tette lehetővé a kereszténység elterjedését. Hogy békében utazhattak mindenhol, az egész birodalomban az apostolok, meg az első keresztények. Viszonylagos nyugalomban azért terjedhetett az egyház, egy esetleg a zsinagógákban üldözték, meg kergették őket ki, de a római birodalom akkor lehetővé tette ezt. Tehát, hogy pont egy ilyen kegyelmi időszak volt, amikor Jézus megszületett, meg az apostoli egyház elkezdett terjeszkedni, akkor pont egy korábban nem tapasztalt, béke és nyugalom és szervezettség volt, és később se volt már egy ilyen béke, mint ami ennek a néhány császárnak az idejében megvolt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csák András, Ceredi plébános atya beszámolójának második részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. Az előadás harmadik részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Thank you.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.